Szép jó reggelt kívánok mindenkit, nagy szeretettel köszöntök, új ciklus, új bizottság, új elnök, alakulőülés, pénzügyi és közbeszerzési bizottság, egyszer már találkoztunk, akkor nagyon jó volt a hangulat, remélem, hogy ezt a jó szokásunkat meg fogjuk őrizni. Kérném a tisztelt bizottsági tagokat, aki még nincs bejelentkezve, az a szavazógépen jelentkezzen be. Gondolom ismerik a szavazógép használatát, a szavazás ezzel történik majd, illetve tájékoztatnom kell önöket arról, hogy a bizottsági ülésről hangfelvétel és szó szerinti jegyzőkönyv készül. 11 fős a bizottságunk, 6 fő kell a határozatképességhez. Most ezt biztosítottuk. És tekintettel arra, hogy ez egy alakuló ülés, szeretném megkérni a bizottsági tagokat, hogy nagyon röviden mutatkozzanak be. A Gál Józsival kezdjük, bal utolsó.
Gál József, Podmanicki Mozgalom frakciója. Ennyi elég lesz, elnök asszony?
Valami szakterületet, érdeklődési kör. Mit szeretsz a legjobban?
Legózni szeretek a legjobban étele. Egyébként. Tényleg így van. Nekem az eredeti szakmám fafúvós hangszerkészítő, de például egy pázmányos mesterdiplomám, egy belgrádi marketing diplomám van, és egy pécsi politikatudomány mesterem van. A többit azt meg az oldalamon megtalálják, hogyha utánam keresnek az interneten. Köszönöm.
Köszönjük, ez már több is, mint amire számítottunk. Deselák Károly, parancsoljon.
Köszönöm szépen. Közelebb. Deselák Károly, jelenleg a Párbeszéd frakciónak a képviseletében ülök itt. Hát a hobbim, hogy különböző bizottságokban üldögélek. És nekem nincs ennyi, nekem egy turisztikai gazdasági végzettségem van, mind a kettő, hát a turisztikát, főleg a Budapest turisztikát szeretem, meg követem, illetve van egy fél közlekedésgépész végzettségem is.
Köszönjük szépen, köszönjük. Parancsolj, Havas Márton.
Üdvözlök mindenkit, Havas Márton vagyok, okleveles közgazdász, természettudományos diplomám is van, mérnökirodában dolgoztam, ezelőtt 7 évvel kezdtem el önkormányzatokkal is foglalkozni, akkor állami, illetve önkormányzati beruházásoknak az előkészítése, alapvetően az infrastruktúrához, energetikai kérdésekhez, hatékonyság növeléshez, más üzemeltetéshez értek, mondom.
Köszönjük szépen! Köszönöm. Kaltan Eker Dániel.
Köszöntök én is mindenkit. Kaltan Eker Dániel vagyok, ügyvéd, közbeszerzési szakértő, és hát polgárjogi jogterület és közbeszerzés, mint közigazgatási jellegű, vagy hát közjogi jellegű jogterület, amihez igazán értek a polgárjogon belül sok mindenhez. Ezen kívül van némi közpolitikai tapasztalatom is.
Köszönjük szépen, alelnök úr, parancsoljon.
Köszönöm szépen a szót, Porcsor Áron vagyok, üdvözlök mindenkit. Nekem közgazdász végzettségem van, befektetési és pénzügyi irányba szakosodtam, elvégeztem egy CFA kvalifikációt, illetve előző munkájában tapasztalt vagyok különböző infrastruktúrális beruházásokban, meg az országunk korlátozottságait figyelembe véve egyéb fejlesztési projektekben. Köszönöm szépen.
Köszönjük szépen, Szalai Piroska, Varga Zsoltné, Szalai Piroska, elnézést.
Abszolút elegendő a Szalai Piroska, sőt, sok is. Nos, okleveles mérnök vagyok. Hoppá! Okleveles mérnök vagyok, 2000 óta nagyjából a projekteken belül az EU projektekkel foglalkoztam, ott is elsődlegesen az ilyen HR típusú projektek kapcsán, és ennek következtében kerültem a munkaerőpiaci területre, úgyhogy nagyjából már 2 évtizede munkaerőpiaci témákkal foglalkozom, illetve vállalkozásfejlesztéssel. Elég régóta, én 2014-től 20-ig voltam a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány elnöke, amikor egy csomó helyen, nemzetközi területeken is képviseltük Budapestet.
Köszönjük szépen. Széchenyi Dániel parancsoljon.
Köszönöm szépen, Széchenyi Dániel vagyok, én is nagyon szeretek legózni, a kislányommal főleg. Egyébként politológus és közgazdász diplomám van, és 2017 óta dolgozom az állami igazgatásban, minisztériumokban, egyéb helyeken, mostantól pedig a fővárosi közgyűlésben.
Köszönjük, Fass Imre!
Igen, Vas Imre vagyok, én is köszöntök mindenkit végzettségemet tekintve, műszaki szakoktató, illetve jogász, jelenleg ügyvédként dolgozom.
Köszönjük.
Köszöntök én is mindenkit, Elekes Tamás vagyok, vállalkozó, Újbudán voltam önkormányzati képviselő, és 5 éven keresztül ennek a bizottságnak az újbudai megfelelőjében voltam, tag is ott dolgoztam.
Köszönjük szépen, és akkor szeretettel köszöntöm körünkben a BKK és a BKV vezérigazgatói, illetve a hivatali kollégákat. Remélem, hogy a bizottságunk működése az nagyon hatékony lesz. Kérdezném tisztelt bizottsági tagokat, hogy ugye szombaton kiküldtem az általam tervezett meghívót, akkor nem érkezett észrevétel, de a hétvégén még álmodtak valamit, hogy szeretnének napirendre kérni, azt most tudják megtenni. Nem látok jelentkezést, úgyhogy kérem, hogy első körben, vagy először a mai napirendünkről szavazzunk. Köszönöm szépen, 10 igennel egyhangon elfogadtuk a mai napirendünket. A napirendi pontok tárgyalása előtt viszont engedelmükkel, ez egy pénzügyi közbeszerzési bizottság, szeretném megkérni a hivatal főigazgatóját, hogy Budapest aktuális pénzügyi, gazdasági helyzetéről, különös tekintettel az elmúlt 5 évben bekövetkezett változásokra egy rövid összefoglalót adjon a bizottsági tagoknak.
Köszönöm szépen. Nyilván a terveink szerint hamarosan nem csak a jelenről és a múltról, hanem a jövőről is tudunk beszélni, és azt tervezzük, hogy december elejében nyújtjuk a költségvetést, hogy a december 18-ai közgyűlés napirendjére tudja tűzni. Így akár a bizottságnak egyszer vagy kétszer is van lehetőség erről tárgyalni. Nyilván ez önöktől, illetve elnök asszonytól függ, hogy hányszor kívánnak erről egyeztetni. A jelenlegi helyzet az, hogy 2022 végére a főváros azokat a forrásait, amit be tudott vonni a működésbe szabad forrásként, vagy el tudott vonni korábban eldöntött fejlesztésektől, azokat be kellett, hogy vonja a működés finanszírozásába. De nagyon sokan vannak önök közül olyan helyről, ahol települési önkormányzatot láttak, tehát kerületi önkormányzatot, és ott azt látják, hogy van egy működési költségvetés, mert ugye ezért még ehhez képest azért egy vaskos felhalmozási költségvetés. Ha valaki megnézi a főváros költségvetését, akkor látja, hogy ez évek óta itt ez már nem igaz. Az azt jelenti, hogy minden erőforrást a működésre kellett átcsoportosítanunk, mert hogy egyrészt a finanszírozási rendszer, és ez nyilván most ez egy hosszú vitát nyitnék ki ezzel, ami azt hiszem megspórolom az idejüket, de hogyha egyszer napirendre tűzik, akkor akár egy hosszabb prezentációval is szívesen bemutatom. Szóval a fővárosi önkormányzat nem települési önkormányzat és nem területi önkormányzat, miközben valójában ennek definiálja a törvény mind a kettőnek. Ugye azért mondom, hogy egyik sem igazából, mert olyan közszolgáltatások csapódnak le itt, amelyek normatív finanszírozás szempontjából leginkább alulfinanszírozottak. Közvilágítás, közösségi közlekedés, zöld felületek. Mind olyan terület, amire persze mondhatják, hogy hát Debrecenben is van, de nézzék meg a kettőnek a méretét, és ebből látszik, hogy önmagában a közösségi közlekedés működtetése az milyen fejnehézé teszi ezt a rendszert. 3. Hogyha megnézzük a legnagyobb feladatait ennek a városnak finanszírozási szempontból, akkor tulajdonképpen az első két terület több, mint a 60%-át kiteszi a működési költségeknek. Az első ebből logikusan a közösségi közlekedés, ez körülbelül az idejében ilyen 163 milliárd forint a közlekedés szervezői forráságon. A második, az idei forrásokat nézve, az állam finanszírozása, az a 75 milliárdos szolidaritási hozzájárulás. Ami nagyon fontos, hogy bár van az a politikai mász, hogy ez egy ilyen szolidaritás, tehát a kis települések ezt a pénzt kapják azért, hogy felzárkózzanak a nagy településekre, de az Alkotmánybíróság legutóbbi döntése is kimondta, hogy ez nem igaz. Lehet, hogy amikor megcsinálták a szolidaritási hozzájárulást 2017-ben, akkor ez igaz volt, de 2023-as szolidaritási hozzájárulás már az AB döntése alapján sem tartalmaz szolidaritási elemeket, hiszen nem újraelosztási mechanizmusról van szó, hanem bekerül a központi költségvetésbe, és azt is mondhatjuk, hogy vagy az állami kamatkiadásokra, vagy presztízsberuházásokra szolgál, nem tudjuk mire szolgál, hiszen a központi költségvetésnek a része. 2017-ben ez nem így volt, csak emlékeztetőképpen mondom, akkor arra hozták létre a szolidaritási hozzájárulást, amikor az iskolák átkerültek állami fenntartásba, akkor a tehetősebb településektől elvették azt a forrást, amit szerintük ami a kormány szerint az iskolák finanszírozására normatívan felülment el. És azt gondolták, hogy majd ezáltal lesz az Alajbéri általános iskola ugyanolyan, mint a második keleti fél utcai általános iskola. Most nem akarok belemenni ebbe, de azt gondolom, hogy az adatok nem ezt mutatják, hogy ez sikerült volna, ez a felzárkóztatás semmiképpen sem. És azóta dinamikusan nőtt a szolidaritási hozzájárulás összege. Ha néznénk a törvényi befizetési kötelezettséget, akkor jövőre már nem 75, hanem 89 milliárd fölött lenne a fővárosi önkormányzat számára. Ez azt jelenteni, hogy a 30%-át az iparűzési adóbevételnek el kellene vonni. Egy önkormányzatnak, most a fővárosi önkormányzatnak folyék egyszerűsége a bevételi oldala. Van egy normatív támogatás, az államháztartáson belülről jövő támogatás, ez a kötelező feladatok ellátására kapott pénz. Ez körülbelül, most így fejből mondom, egy nagyságrendek 40 milliárd forint ebben az évben. Van a második, az a közhatalmi bevételek, amiben valójában egy érdemi közhatalmi bevétele van a fővárosnak, ez az iparűzési adó, hiszen építményadót egyetlen egy terület esetében tud szedni ez a Margit-sziget. Egyéb adóbevételi, érdemi adóbevétele nincsen, így a forgalmi adó is csak a Margit-sziget esetében folyik be. Tehát az, ami más települési önkormányzatoknak van, hogy építményadókat és egyéb adókkal kiegészítik a bevételeiket, az a főváros esetében nincsen. Tehát közhatalmi bevételről, akkor beszélünk, akkor 99,5% az iparűzési adóból jön be. Az iparűzési adónál fontos tudni, hogy amit a budapesti cégek a telephelyéken megtermelnek, mint gazdasági tevékenységet, annak az 54%-a megy a fővárosi önkormányzathoz, és 46% az iparűzési forrásmegosztási törvény alapján megy a kerületekhez. Egyébként a törvény azt is rögzít, hogy mely kerület mekkora pénzt kap, tehát ebben vita nincsen. Aki régóta itt van már, az tudja, hogy 2010 előtt azért, 11 előtt azért nem így volt, 11 előtt ez éventkénti osztozkodás volt a kerületek és a főváros között, hogy mekkora iparűzési adó marad itt, mennyi megy a kerületeknek, és az hogyan osztik meg közöttük. Ezt a vitát egy törvénnyel zárta le 2011-ben a kormányzat. Tehát kettő bevételen túl vagyunk, tehát az állami háztartásból származó bevétel és a közhatalom. És van a harmadik, ez az egyéb bevételek. Az egyéb bevétel ez a minden, amit még össze lehet kaparni. Ennek nagyságrendje, csak ugye akkor az arányait mondjam, körülbelül 40 milliárd forint a normatíva, körülbelül olyan 303-305 milliárd forint az iparűzési, a közhatalmi bevétel, és a harmadik pedig mondjuk nagyságrendileg ilyen 30-45 milliárd ez évente kicsit mozgó tétel az egyéb bevételek. Egyéb bevétel, osztalékbevétel. Fővárosnak kettő darab cége van, aki osztaléktermelő, most már csak a BGH, illetve a nagybani piac, ugye a nagybani piacnál nem is 100%-os tulajdonrészünk van, hiszen mi az összes többi cégünknél már osztalék termelőképesség nincsen, vagy jogi szempontból nem tud osztalék termelőképesség, vagy pedig finanszírozási szempontból nem tud osztalék termelőképessége lenni. Tehát igazi osztalékbevétel ez a két ágon tud lenni. Ennek a nagyságrendje csak, hogy körülbelül be lehessen lőni, ez 4-6 milliárd, ennél nagyobb több nem tud lenni. Ezen kívül van parkolási bevétel, ugye a fővárosi tulajdonú utak esetében parkolási díjat kerületek szedik be, ők ebből levonják a költségeiket, egyébként erről is szól majd a következő napirend, és a költségek levonása után utalnak ide pénzt. Ez körülbelül 1,5 milliárd forint, tehát az egész szempontjában nagyon fontos, mert a végeredmény szempontjából innen a fillérekből rakjuk össze az évet. És akkor vannak a közterületi használati bevételek, a bérleti díjakból származó, az eszközbérletekből származó bevételek, hiszen például a hulladékgazdálkodás esetében eszközbérletet, díjat kapunk a MOHU Budapesttől. Vannak a készletértékesítés, ez a műszót akarja például az ingatlan állomány értékesítését, ami azért ez emellett a kamatszint mellett hát nagyon-nagyon gyengén ketyeg, tehát körülbelül az idei tervje 13 milliárd forint volt, és akkor ebből mondjuk teljesül a végén 1 milliárd forint, mert hogy ilyen kamatlábak mellett valójában senki nem akar fejleszteni, vár a piac arra, hogy merre mozdulnak a kamatszintek. Az elmúlt évekre is ez sajnos igaz volt, hiszen Covid alatt, valamint a inflációs futóinfláció fölött, amikor egyébként szintén még magasabb kamatszintek voltak, akkor még inkább kisebbek voltak az ingatlan értékesítési állományaink. És ha fejlesztési oldalon lenne lehetőség, akkor jöhetnének az Európai Uniós források, mint bevételi oldalon. Ugye a főváros, ez a múltkori közgyűlésen hosszan beszéltünk arról, hogy sem a TOP plusz, sem az ICO plusz, sem a KEHO plusz esetében forráshoz nem jutott. Támogatási szerződés sincsen még, tehát az a veszély se fenyeget minket, hogy gyorsan kifizetnék ezeket a pénzeket. Miközben például a Trolli esetében benne áll a pénzünk, nagyságrendileg egy 11 milliárd forint, attól függ, hogy milyen euróárfolyamon számolunk. És vannak a kint azok a fajta függőségeink, mint a KAF villamosoknak a megvásárlása, ami mögött támogatási szerződés van, de ez még ikopos, hogyha valakit érdekel, hogy hogyan lehet 2021-ben lezárult Európai Uniós támogatási program mögötti támogatási szerződés mögötte, és nem forgattát a kormány, akkor szívesen ebbe belemegyek, de hosszú lesz, és nyilván nem akarnak itt élni túl hosszan a bizottságülésen. Nagyon fontos, és mi már nem feltétlenül eredmény szempontból nézzük a költségvetést, bár a likviditás és az államháztartási szempontú eredmény szempont közel azonos, vannak árnyalatbeli különbségek, hanem abból, hogy évvégén nekünk van egy kötelező feladatunk, a gazdasági stabilitási törvény alapján éven átnyúló hitelünk nem lehet, ami mögött nincsen kormányzati engedély, ez pedig például ilyen nem lehet a folyószámla hitel keretünket vissza kell tölteni és vissza kell fizetni. Ez egyébként igaz a cégeinkre, majd a 2-es és a 3-as napirend kapcsán egyébként ez pont erről lesz szó, hogy milyen gépészkedést végzünk évvégén most már évek óta annak érdekében, hogy a GST alapján le tudjuk hozni a finanszírozást. Ez pedig az a gépészkedés, ez sok esetben azt jelenti, hogy évekre, vagy át kell tolnunk kifizetéseket januárra, hiszen nagyon nagy különbség van nekünk a december 31-23 óra 59, és a január 1-en 0 óra 1 perc között. Nem 2 perc a különbség, hanem egy évváltás, amikor meg lehet oldani ezt a finanszírozást. Egy zárszóként egy költségvetés, települési költségvetést az 3 kategóriába lehet sorolni, akkor fenntartható és prosperatív és fejlődőképes, hogyha éves működési bevételek, azok meghaladják az éves működési kiadásokat, és ebből képes a város a 21. századi igényeknek adaptív módon fejleszteni magát. A 2-es, akkor életképes egy költségvetés, hogyha legalább az éves működési bevételek hozzák az éves működési kiadásokat, mert ugye akkor nem keletkezik működési hiány. 3. fenntarthatatlan egy költségvetés, hogyha mindez nem igaz. Mi a 3-as és a 2-es között vagyunk a határon. Ugye az nagyon fontos, hogy fenntarthatatlan kategóriában voltunk már, csak akkor bevontunk évekre előretett fejlesztési forrásokat a működésbe. Ezt már még egyszer nem tudjuk megcsinálni. Ezért a 25-ös költségvetés még az eddigieknél is nagyobb kihívást jelent, és sajnos érdeklődve figyelem azokat a bizottságüléseket, amikor mindenki valaki valamire költeni akar már előre, és tényleg azt érzem, hogy mint a háztartás esetében, hogy jó, nincsen, hát de ennyit csak ki tudunk gazdálkodni még a nagylapos tévére, nem? Hát azért ezt csak vagy megoldjuk, hát legalább a Telekom hitel segítségével. Itt jelzem, Telekom hitelt se tudunk felvenni, hiszen ez is kormányzati engedély kéne, és egyébként tényleg nem tudunk még egy használt lapos tévét sem venni ezekbe a költségvetési keretekbe. És tudom, és nyilván most elindulhat egy politikai vita arról, hogy helyes-e ez az önkormányzati finanszírozás így vagy sem. Hitem szerint, hogyha önkormányzatokat akarunk látni, akkor ez így helytelen. Egyébként nem csak Budapest esetében igaz ez. Szerintem pár év múlva megérkezik a többi nagyváros is ugyanebben a helyzetben, mint amiben mi vagyunk. Ez a fajta presszió, hogy az iparűzési adó nem emelkedhet, mert elveszik, viszont a szolidaritási hozzájárulás meg 20%-kal növekszik, ez kigazdálkodhatatlan és fenntarthatatlan lesz, hiszen egyébként a növekményt nem tudják ezek a települések miből előállítani. Köszönöm szépen!
Köszönjük szépen, remélem, hogy tanulságos volt. Ugye nekem egy szám, ami itt nagyon fontos, az államtól kapott normatívához képest 33,5 milliárd forinttal több szolidaritási hozzájárulást fizetünk be, tehát mint amennyi normatívát kapunk, de ez csak egy fél mondat. Tisztelt bizottság, az mindig a bizottság munkáját azok az előterjesztésekkel kezdjük, amelyet megtárgyalunk, de nincsen hatásköre, nincsen átruházott hatásköre ezekben az ügyekben a bizottságnak a döntésre, hanem javasolhatja, vagy éppen nem javasolja majd a közgyűlésnek tárgyalásra ezeket az előterjesztéseket. És ahol pedig van hatáskörünk, ezek jellemzően közbeszerzéses ügyek, ezeket az ülés második felében fogjuk majd tárgyalni. Elkezdjük tehát az első napirendi pontunkkal, amely a fővárosi közgyűlés parkolással összefüggő önkormányzati rendeletének módosítása, és az lenne a javaslatom, hogy mivel az első és a második napirend pontosabban itt 1A és 1B-ként szerepel az első Karácsony Gergely főpolgármester előterjesztése, a második pedig Vitézi Dávid előterjesztése a parkolási rendszer hatékonyságának javításáról, visszaélések csökkentéséről, hogy a vitát magát, azt a két előterjesztés tekintetében, hogy ilyen csúnya szót használjak, egyszerre folytassuk le, és utána majd külön szavazunk a két napirendről, hogyha ez így önöknek megfelel. Kérdezném bizottsági tagtársaimat, esetleg az előterjesztő nevében, főigazgató úr parancsoljon.
Nagyon rövid leszek, a számunkra az 1-e és az 1-b az nem vagy-vagyos, hanem egyként tudjuk kezelni, tehát ezt kisebb koherenció módosított kell adni a rendeleti szintű szabályozási részhez, de összeilleszthető a kettő. Ezekben a módosításokban próbáltuk beleemelni azokat a kerületi igényeket, így például az első kerületi polgármester által leadott igényeket, amelyeket ők megfogalmaztak, a Gellért-hegyre vonatkozóan, a budai vár behajtására vonatkozóan. Évek 2019-ben lépett már ez a fővárosi közgyűlés egy nagyot abban, hogy 250 méterre kiterjesztette a parkolási oszlopok közötti távolságot. Ebben a bizottságban mondom, hogy egy települési önkormányzat, egy kerületi önkormányzat volt az, aki csökkentette, ritkította ezeket a parkolóautomaták közötti távolságot, ez a 9. kerület volt. A többiek nem éltek ezzel a lehetőséggel, és nem azért, mert a polgármesterek nem akartak volna, mert borzasztóan egyetértettek ezzel, csak ilyenkor mindig jön az, hogy a parkolótársaságok elkezdik megmagyarázni, hogy ez miért jó úgy, hogyha továbbra is 75 méterenként tartjuk fennünket. Ezért mondjuk azt, akkor legyünk bátrak és lépjünk egy nagyot, szűnjenek meg ezek a parkolóautomaták. Továbbra is van lehetőség SMS-sel fizetni, továbbra is van lehetőség online fizetni, egyébként ebbe az irányba terülődött. Tehát ezt látjuk, hogy az üvegplafont az jelenti, hogy kényelmi díjat számít fel a nemzeti mobil fizető. Ezek esetében ezt a kényelmi díjat pedig tüntessük meg, erre van lehetőség, bírósági határozatra tudjuk építeni a jogi érvelésünket. Ezen kívül javasoljuk a régóta felmerülő igény, hogy legalább az AB zóna esetében legyen hétvégi parkolás bevezetve. Ebben emögött is régi vita volt ez a közgyűlés számára, most ezt a vitát szavazással el tudja dönteni majd. Azt gondoljuk, hogy más magyar nagyvárosokhoz hasonlóan, illetve európai nagyvárosokhoz hasonlóan is a zöldrendszámosoknak a kivezetését a parkolási kedvezményrendszerből lépje meg a főváros. illetve a városi terepjárók, amiket most mi 1800 kg tömeg feletti, illetve elektromos esetén 2000 kg tömeg feletti járművekből definiáltunk, ők extra pénzt kell, hogy fizessenek a parkolásért. Ami szerintem ezen kívül a legnagyobb erejű, hogy próbáljuk meg ráterelni a fővárosi önkormányzat közösségi közlekedési platformjára a parkolás díjat fizetőket, és ezért a Budapest Go-t alkalmassá tesszük 2026 közepére erre a rendszerre, annak érdekében, hogy aki azon keresztül fizet, azok számára egy kedvezmény lépjen életbe, ezzel ösztönözve őket arra, hogy ne csak parkoljanak a Budapest Go-n keresztül, hanem egyébként Budapest bérletet is vásároljanak, hiszen ez a kedvezményes parkolásnak a feltétele. Ez szerintem az az irány, amivel egységes platformát tudjuk folyamatosan tenni a Budapest Go-t, és ez szerintem ez közös érdekünk. Ami még fontos, és szerintem erről beszéljünk egy kicsit, hogy az előző közgyűlés döntött arról, hogy újfajta parkolási megállapodásokat kellene kötni a kerületekkel, vagy legalábbis van olyan kerület, például a 12. kerülettel, amilyen egyáltalán nincsen parkolási megállapodás. Ebben a Terézvárossal már megkötöttük, a Ferencvárossal közel vagyunk nagyon a végéhez, és azt mondjuk ki, hogy ez az újfajta parkolási megállapodás, ez, hogyha nem sikerül ezért jövő év végére megkötni, akkor ezekből az esetekből a főpolgármester javasolja, hogy ott ne legyen fizetős a parkolás onnantól kezdve. Miről szól az újfajta parkolási megállapodás? Azt mondjuk, hogy azok a költségelemek, amiket a kiadási oldalon elszámoltak a kerületek teljesen random módon, azoknál egy benchmarkot képezzünk, tehát a három legalacsonyabb kerületnek a költséghányadát vegyük, és azt mondjuk, hogy ha ők ebből meg tudják oldani, akkor nyilván a többiek is meg fogják tudni oldani ebből. Tehát maximum ezt a költséget vagyunk hajlandóak fővárosi szinten elismerni. Ez egyébként a kerületeknek is jó, hogy minél inkább ki tudja nyomni ebből a rendszerből a felesleges költségeket, és szerintem a transzparenciának is jó, mert hogy akkor átláthatóvá teszi a parkolási társaságok működtetését. Úgyhogy ezeket a javaslatok, amiben vita volt a tényszerűsi környezetvédelmi klímabizottság ülésén, a civil szervezetek, illetve a Tisza képviselői, ők egy nagyobb emelést szeretnének is előbb, tehát már 25. január 1-től, ha jól értem, de ezt majd nyilván a lelnök úr elmondja. A civilek azok azt mondták, hogy legyen ez minimum 1100-at, Tisza ott nem mondott összeget, hogy mekkorára gondolna, de ott egy 25 január 1-i emelés jöjjön be. Nyilván azt tudni kell, hogyha most emelünk, akkor az a fajta Budapest Go-s fejlesztés, az biztos, hogy nem lesz készen, tehát ez, erre azért idő kell, és tesztelni kell a rendszert. Ennyi.
Köszönjük szépen a másik előterjesztés, gondolom előterjesztője nevében Gál József képviselő úr parancsolja.
Köszönöm szépen. Csatlakozva főigazgató úrhoz, az egy előterjesztést nyilván mi is támogatjuk, és az egy előterjesztés az van, ahol átfed, és valahol több dolgot vonna be, ugye szerintünk is időszerű a parkolóautomaták kötelezettségének a megszüntetése, aztán majd mindegyik önkormányzat eldönti, hogy szeretné tovább őket üzemeltetni, vagy sem, de ha jól értem főigazgatórat, akkor ez az új szerződések megkötése nyilván arra ösztönzi a kerületeket, hogy sokkal gazdaságosabban üzemeltessék a parkolást, és ez akár azt is vonhatja magával, hogy vagy kevesebb parkolóautomátát üzemeltetnek, vagy nem is üzemeltetnek. Ugye, ami még a mi előterjesztésünkben benne van az, hogy nyilván vizsgáljuk meg, hogy a kiskereskedelmi egységekben hogyan lehet esetleg azoknak vásárolni parkolójegyet, akiknek sem mobiltelefonjuk nincs, sem okostelefonjuk nincs, sem SMS nem tudnak az adott pillanatban küldeni. Mi még javasoljuk a korszerűbb parkolás ellenőrzés bevezetését, nyilván ehhez felterjesztés kell, és ezt a határozati javaslatunk magában is foglalja, és hát mi is szeretnénk a kényelmi díj eltörlését kezdeményezni, ez is nyilván egy felterjesztés keretében tud megvalósulni, úgyhogy reméljük, hogy hallgató fülekre fog ezt találni az illetékeseknél. Nekem csak az lenne a kérdésem akkor, hogy elhangzott, hogy 2026 közepére le lehet fejleszteni a Budapest Go-ban ezeket a rendszereket, hogy ez tényleg tartható-e, vagy hogy ennek az ütemezése hogy néz ki, és hogy akkor valószínűleg, hogy 2026. január 1-től 2026 közepéig, akkor lesz egy átmeneti időszak, amikor mindenképpen a kényelmi díj az még továbbra is fizetve lesz, és ez a kedvezmény a P+R-nél meg nem lesz érvényesíthető.
Köszönjük szépen. Kérdezném, a bizottság tagjait van-e még más hozzászól? Elekes Tamás parancsolja.
Köszönöm szépen a szót. Nekem kérdéseim lennének az előterjesztőhöz, hogy ez az előterjesztés, az első, hogy az előterjesztés az milyen tanulmányon, kutatáson alapul, mi az a folyamat, aminek a végén eljutottak ehhez az előterjesztéshez, hogy ebben a folyamatban egyeztettek-e a budapestiek szélesebb körével. Említették, hogy egyeztettek a kerületekre, és kikérték a véleményét, hogy az előterjesztésben nincs erről egy összefoglaló, hogy kérhetnénk azt, hogy körülbelül lássuk, hogy mik voltak a kerületi igények ezzel kapcsolatban. Azon az előterjesztés szövegében, hogy a bizalom a lakosság irányából megrendült az utóbbi években a parkolással kapcsolatban, hogy esetleg erről egy pár összetett mondatot hallhatnánk, hogy ez pontosan mit jelent. És hogy esetleg arra milyen megoldásuk van, hogyha nincsenek parkolóautomaták, akkor én személy szerint pár ismerőssel ott a kerületben egyeztettem, ez amelyben inkább nyugdíjasokkal, hogy körülbelül mi a véleményük erről, és ők határozottan ellenezték az automaták megszüntetését, mondván, hogy nincsen okos telefonjuk, nem használnak alkalmazást, hogy ezzel kapcsolatban milyen esetleges tervek vannak még, és még azt arra kérdeznék rá, hogy mi indokolja azt, hogy ott van az előterjesztés szövegében, hogy a különböző car sharing cégek a kizárólagos lakossági várakozási zónákba, övezetekbe beállhatnak. Ebbe csak egy hevenyészet fél mondatot láttam, hogy hát ezt úgy körülbelül úgy is zömével az ottaniak használják, hogy ezt a fél mondatot ezt mi bizonyítja, és hogy elgondolkodtak-e azon, hogy ez azért mégse legyen így, mert egy ilyen car sharing lerakat legyen kizárólagos lakossági övezetekben. Köszönöm.
Főigazgató válaszol.
Különben elfejtem a végét. Azonnal. Visszafele haladva. Car sharing esetében ez egy végrehajthatósági kérdés. Gondolja el, nem tudom, hogy használ-e ilyet, 17:30-kor leáll vele. Ugye akkor még 17:30-kor az még nem kizárólagos lakossági parkolóhely. 6-tól átalakul azzá. Végrehajthatósági szempontból el lehet-e várni ezektől a közösségi automegosztóktól, hogy ők ezt a koronon eltakarítsák a pillanatban. Szerintem innen érdemes megnézni ezt a kérdést. Valamint ugye, hogyha azt hiszünk abban, és erre azért vannak tanulmányok, hogy az automegosztó az kivált autóvásárlásokat, és ezáltal mondjuk plusz parkolásokat az utcán, akkor nézzük meg, hogy tudjuk ezt segíteni. A második, hát szerintem, hogyha valaki nem él ebben az országban, akkor ennek el kell magyarázni, hogy a parkolási társaságba vetett bizalom az miért rendült meg, de szerintem ebben az országban élünk, úgyhogy elég érdemes beütni a parkolás és visszaélés szót az internetre, és pontosan látja az elmúlt időszakból is a keresési előzményekből, hogy mire gondolunk. És pont ezzel függ össze, hogy én értem, hogy applikációt nem használ az önreprezentatív fókuszcsoportja, de SMS biztos, és ugye az SMS-re való parkolás is adott. Egyébként Gál képviselő az előbb elmondta, hogy a 1/B pontban szereplő előterjesztésben van olyan határozat, hogy bécsi példára vizsgáljuk meg azt, hogy hogyan lehet ezt kezelni, hogyha valakinek eltörik, ellopták, lemerült, hotó, hagyta, bármi verzió történik, akkor hogyan tud jogkövető módon parkolni. De szerintem ezzel túlélést adni a parkolóautomatáknak városképi és egyébként mondjuk közbizalom helyreállítási szempontból sem előnyös gondolkodás. A parkolóautomatákban nem életet kellene lehelnünk, hanem elköszönnünk tőlük. Bizottságülésen korábban felmerült, hogy akkor majd ezek ilyen ügyintézői pontokká átalakulhatnak. Szerintem egyikünk se hisz ebbe, hogy valaki beáll egy parkolóautomatához, és hosszanat elkezd nyomkodni gombokat az ügyintézés érdekében, és onnan rendel meg magának személy okmányokat. Kerületi polgármesterek, ugye az első kerületi polgármester igényét azt jól kiolvashatja az előterjesztésből, szerintem azt körül van írva. Az elmúlt években folyamatosan foglalkozott a közgyűlés, ezért a kerületi polgármesterektől beérkezett igények és az ott lehozott viták alapján állítottuk össze az eredeti javaslatot, majd pedig ezt ugye visszamutattuk több kerületi polgármesternek, ahol logikusan van parkolás. Egyébként csak egy mondatot, hogy a több kerületben van parkolásra lehetőség jogszabály alapján, tehát bevezethetnék, de nem vezették be pont amiatt, hogy a parkolási automaták kijelzése az olyan mértékben drágítja ezt, hogy nem tartottak tőle és nem vezették be. Szerintem például ilyen akár a negyedik kerület is. Az ő esetükben nyilván ez egy segítséget tud jelenteni, hogyha parkolóautomatákat nem kell kihelyezni és bevezetni. Igen, civil szervezetekkel is volt, hiszen önök is kaptak a civil szervezetektől megkeresést, akik ennél még progresszívebb dolgokat szeretnének látni, mivel mi azt gondoljuk, hogy a jelen jogszabályok alapján ilyen szinten nincsen lehetőség, és egyelőre szükség sem, tehát az egész várost fizetősé tenni az jogszabályok még nem indokolják. Ugye ezért ez fontos, hogy bárhol Budapesten nem lehet parkolási zónát kijelölni, ez előzetes mérésekre van szükség, parkolói kihasználtsági adatokra, és ezt követően lehet a kerületnek kezdeményeznie, hogyha akar a szakaszhatárokon módosítani. Ugye ezt a fővárosi önkormányzat dönti el, és hogy ezzel élni is akar-e, tehát ki is meg is valósítja, az pedig a kerületi önkormányzat valósítja meg saját döntésébe, tehát ebből a szempontból is érvényesül a kétszintűség.
Köszönöm. Porcser Áron, Szammervél parancsolja.
Köszönöm szépen. Harmadik név mindig megfűszerezi az egészet. Annyit szerettem csak hozzátenni, hogy mi alapvetően támogatjuk ezt a kezdeményezést. Alapvetően egy jó dolognak tartjuk azt, hogy korszerűbb vagy innovatívabb megoldások irányába mozdulunk el, ugyanakkor meg mindig szempont az, hogy ne sokszerűen érje ez a társadalmat és a lakosokat. Úgy gondoljuk, hogy az SMS-es megoldás az egy megfelelő kompromisszum. Ugyanakkor meg nagyon sok minden múlik a Budapest Go applikációnak a fejlesztésén, és mi mondjuk pont egy nagyon dinamikus és izgalmas 7-8 hónapon vagyunk túl, és ahhozzal összehasonlítva, vagy az abból szerzett tapasztalatokban másfél év, az egy nagyon bő határidőnek tűnt. Ugyanakkor meg abszolút megértem, hogy a Budapest Go az egy rendkívül komplex applikáció, meg több rendszert fűz össze. Én csak annyit kérnék, hogy majd amikor az egész projektnek a tervezése zajlik, hogy több mérföldkő legyen az egész folyamat közben, hogy már viszonylag hamar rájöjjünk arra, hogy csúszás van, vagy ilyesmi, ne másfél év után jöjjünk rá, hogy plusz egy évre, két évre van még szükség. Ennyi az egyetlen kérés. Összességében az előterjesztésben van több pont, ahol észrevételeink vannak, van, amit már más bizottságokban is szóvá tettünk, de úgy gondoljuk, hogy egy lépés a jó irányba, és reméljük, hogy a későbbiekben szakaszosan erre több ilyen lépés lesz majd. Köszönöm.
Köszönjük szépen. Nem tudom, hogy vezérigazgató asszonynak most adjak-e meg szót, vagy pedig még a képviselők, vagyis a bizottsági tagokat ugye hallgassuk meg, és akkor a végén. Szalai Piroska parancsolja.
Köszönöm a szót, elnök asszony. Hogyha megengedik, akkor én egy picit visszautalnék Elekes képviselőtársam mondatára. Azt hiszem, hogy talán nem csak a civil szervezetekkel, hanem a közlekedés és a városfejlesztési szakmai szervezetekkel is jó volna megbeszélni ezeket a terveket, fejlesztéseket, és kikérni az ő véleményüket is, hogy az ilyen típusú parkoló rendszerbe történő módosítás az nem indokolja például azt, hogy mondjuk egy P+N rendszert is mellé tegyünk, egy még bővebb P+N rendszert. Van erre lehetőség a fővárosban bárhol, akár átmenetileg kialakítani ilyen rendszereket? Pontosan azért, mert azért tudjuk, hogy Budapesten dolgozik 1,3 millió ember, és a budapesti lakosságból kb. 900 ezer. Tehát nagyon sok, aki napi szinten, vagy ha nem is napi szinten, de elég sűrűn jár be, és akkor itt még nem is beszéltünk azokról, akik iskolába járnak Budapestre. Nekik azért valamilyen módon a közösségi közlekedés mellett is lehet, főleg nem az iskolába járókra, hanem inkább a dolgozókra gondolok, megadni azokat a lehetőségeket, hogy értelmesen itt meg tudják tartani a munkahelyüket, és ne kelljen valahol máshol, Budapesten kívül munkát vállalniuk. A szakmai szervezetekkel történő egyeztetés, a civileken kívüli, tehát a Budapesten lakó civileken kívüli a szakmai szervezetekkel történő egyeztetés, az azt hiszem, hogy az egész gazdaságot érintő, Budapest gazdaságát érintő továbblépés lehetne. A másik dolog, nagyon örülök annak, hogy Gál képviselő úr említette, hogy nem fogjuk kidobni a készpénzes fizetési lehetőséget, vagy legalábbis próbáljuk meg megtartani. Én azt hiszem, hogy azért Magyarországon ez egy általános elfogadott dolog, hogy és ráadásul én világéletemben az innováció mellett voltam, tehát nagyon jó, hogy az innovatív megoldásokat is használjuk, de az ist nem merném ebből a mondatból kivenni. Tehát Magyarországon általánosan elfogadott dolog, hogy készpénzzel is lehessen bármilyen szolgáltatáshoz hozzájutni. Ezt nagyon szeretném, hogyha meg tudnánk tartani. Köszönöm szépen.
Köszönjük szépen, Gál képviselő úr, Gál József.
Köszönöm szépen. A parkolóórák megszüntetése kapcsán több polgármesterrel is találkoztam én, meg Vitézi Dávid, mint bizottsági elnök, és a belvárosi, úgymond polgármesterek, akikkel találkoztunk, azok sem voltak ellene. A külkerületiek, akik meg még nem üzemeltetnek parkolást, de gondolkodtak rajta, hogy üzemeltetnek, azok meg nagyon örültek neki, hogy hiszen sokkal alacsonyabb költségen, akár próbaszinten egy évre be tudják vezetni, és ki tudják próbálni. Ugye, mert most kapcsolódva például a P+R-hez. Tehát, hogy a P+R az mindig ott van, ahol a parkolózóna véget ér. És azon kívül. Például 9. kerületiként pontosan tudom, hogy mi volt a József Attila lakótelepen korábban, és a külkerületi polgármesterek is azt mondják, hogy igenis, P+R-nek használja mindenki, aki az agglomerációból jön be a kerületet, úgyhogy P+R fejlesztéséhez meg én azt gondolom, hogy hát a jó akaraton, meg a terveken kívül pénzre is van szükség, és mi a pénzügyi bizottságon ülünk, hallottuk, hogy milyen helyzetben van a főváros. A készpénzes fizetés megtartása, ugye az meg vizsgálat tárgya lesz, tehát hogy csak úgy konkrétan akkor idézzük az előterjesztést. Én újvidékiként, újvidéken, amikor otthon vagyok a családnál, ott nincs készpénzes fizetés, és ugyanúgy jól tudok parkolni, még külföldi telefonnal is, külföldi SMS küldésével is például.
Köszönjük szépen, igen, a 1A pontosabban az 1B előterjesztés, az csupa felterjesztés és javaslat, és vizsgáljuk meg. Ez is a szépsége, ugye Vitézi képviselő úr összes előterjesztésének. Koltenekker Dániel parancsoljon.
Köszönöm a szót. Egy ügyrendi kérdéssel kezdeném, de azt a normál kérdés, hogy itt egyben lehet feltenni kérdéseket, meg hozzászólásokat is. Akkor jó, ezt akartam csak kérdezni. Nekem egy olyan időbeli kérdésem lenne a rendelet tervezet 17. paragrafus 3. bekezdése, ami a rendelet, tehát a módosító rendeletnek a hatályba léptető rendelkezéseit tartalmazza. Ha jól értem, akkor 2026. július 1-én lép, vagy tűnnének el az automaták, mint július 1-től, mint fizetési megoldás. Amivel egyébként lehet az a kezdve volna kezdenem, hogy a magam részéről egyébként egyetértek azzal az előteresztői kiegészítéssel, hogy a készpénzes fizetési lehetőségetre valamilyen megoldást, ami nem automatás, hanem mondjuk akár kisboltos, azt érdemes fönntartani. Viszont a határozati javaslatok közül az utolsó, amit a főigazgató úr szóbeli kiegészítésében még részletezett, az az új parkolási megállapodásokra vonatkozik, és arra vonatkozó határidő 2025 év vége. És nekem egyébként tetszett az a szóbeli kiegészítés, amivel a magam részéről egyetértek, hogy ezeket a benchmarkokat képezzünk, és a három legalacsonyabb költséggel működő önkormányzat legyen, mint referenciaérték a költségek vonatkozásába. Csak nekem vagy további nem tudom, kiegészítésre lenne arra vonatkozóan szükségem, hogy ezek az együttműködési megállapodásoknak vagy kellene olyan jövőre nézve hatályba lépő rendelkezéseket tartalmazni, ami biztosítja azt, hogy a működési költségek időszakát azt a már parkoló órák nélküli időszakra vetítjük le. Ez alatt azt értem, hogy amit 25. december 31-ig megkötésre kerül egy együttműködési megállapodás, akkor még van parkolóra. Akkor azoknak a működési költségekkel való kalkulációja, ami között nem ismerem, de elég nagy differencia lehet a különböző önkormányzatok között. Tehát jövő év végére lesz egy megállapodásunk, amiben még nagyon magas üzemelési költségek vannak, majd azok hirtelen le fognak csökkenni egy fél évvel később.
Ez okozza a gondot, bocsánat.
Tehát vagy arra lenne szükség, szerintem ez jogtechnikailag megoldható, hogy ezek az együttműködési megállapodások a jelenlegi előterjesztés szerinti feladat és hatáskör megjelölése alatt a határidő tekintetében, tehát ez így változatlanul marad, de azok az együttműködési megállapodások tartalmaznak már olyan működési költségek provizórikus kivetítését is, amiben nincsenek benne a parkolóautomaták, vagy esetleg az utolsó határozati javaslatnak a határidejét megnöveljük a parkoló órák nélküli időszakra. Tehát, hogy valami ennek az ellentmondását, vagy akkor azt mondjuk, hogy egy új határozati javaslat, és visszahozzuk, vagy megfelelően módosítjuk, vagy felkérjük a polgármestert, vagy már eleve megállapodnak a szerződő felek abban, hogy módosítani fogják a parkolóra nélküli időszakot is érintően. Tehát erre vonatkozóan kérnek valami kiegészítést, vagy hogyan lesz ez megoldva.
Most már én is bejelentkezem, mert sose tudok szólni, de most Deselák kollégái a szó parancsoljon.
Köszönöm szépen a szót, elnök asszony. Én csak így gondoltam, ez az előterjesztést látva is, ez teljesen rendben van, bár az én autóm, egy kombi, az nehezebb, mint 1800 kg, de hát kifizetjük ugye a város fejlődéséért a dupla parkolást, kevesebbet kell használni. Na, 2024-et írunk, az okos parkolást kellene már fejlesztenünk, nem azon vitatkozni, hogy maradjon-e készpénzfizetés a parkolási rendszerben, maradjanak-e órák, tehát hogy itt azért akár Európában, de inkább a távol-keleten is, tehát hogy már nincs is, tehát látja a rendszámomat, lát mindent, azok a kamerák, elindította a parkolást, ahol megálltam, kész. Tehát, hogy ne maradjanak, tehát itt a Elekes úr is mondta, pedig a Újbudán, hogy én két ciklust is lehúztam, tehát, hogy ott milliós nagyságrend lemoshatni a parkolautomatákat papíron, amit életben nem mosnak le emberek parkolautomatát, viszont a számlák érkeznek a fenntartásról, tehát tényleg ennek a rendszernek vannak visszásságai. Úgyhogy mondom, mi javaslatunk az, ugye, és majd jönnek módosítók is, hogy minél előbb ezt a rendszert bevezessük, mert ez jó dolog, ez tényleg fejlődés. Köszönöm.
Köszönöm szépen. Még egy pár szót én is mondanék. Talán tudják, én 2016 óta foglalkozom a budapesti és a ferencvárosi parkolás működtetésével, az ott jelentkező visszaélésekkel, korrupcióval, pénzleosztással, mindennel, ami csak ebben a témakörben szóba jöhet, és nyilván holnap nagyon-nagyon sok szó lesz ennek az előterjesztésnek a részleteiről, és ott fogom elmondani részletesen az én hozzászólásaimat, javaslataimat, viszont azt szeretném a tisztelt bizottság elé tárni, hogy én minden esetre három módosító javaslatot is készítettem, és fogok beadni ehhez az előterjesztéshez. Az egyik a hétvégi parkolás fizetőség tétele szerintem elfogadhatatlan. A fővárosiak nagy részének ez kárt okoz, és biztos, hogy nagyon népszerűtlen intézkedés lesz. Amennyiben kiemelt területeket akarunk ezzel kezelni, akkor kezeljük úgy, jelesül például a Városligetet, mint a Várat, a Gellért hegyet, vagy bármilyen más kiemelt területet, ezt a hétvégi parkolás kiterjesztését egész Budapest területére én biztos, hogy nem javasolnám, úgyhogy ezzel kapcsolatos módosítom lesz. Az előbb Deserák kolléga által említett, ugye a suvadóról beszélünk. Tehát arról beszélünk, hogy azt, akinek nagy autója van, drága autója van, az büntessük meg. Ez szerintem elvileg nincsen rendben, de belátom, és én is azt gondolom, hogy a burkolatainknak, amire ugye aminek a karbantartására, felújítására egyre kevesebb pénz jut, a nagyobb tömegű autók nyilván nagyobb kárt tesznek benne, és ezt valamilyen módon kompenzálják. Én ezért még nincs teljesen kész az előterjesztésem, most abban gondolkodom, hogy vagy 2000 kilóra fölemeljük, és Deserák kolléga megúszza a dupla parkolási díjat, vagy másfélszeres parkolási díjat fogok javasolni, ezt még holnapig, vagyis hát ma estig ugye majd megkapják a módosítókat, eldől, de javaslom ezeket majd a képviselőknek is, hogy támogassák. Ezen túl az, hogy a carsharing autók a kizárólagos lakossági parkolóhelyeken állhassanak meg, ezt nem nekünk kell, tehát ezt biztos, hogy nem fogjuk támogatni, polgármesterekkel is beszéltem, ha már a polgármesterek itt szóba kerültek, valóban voltak egyeztetések, hiszen ezek szűkös helyek, ezek mindösszesen 30%-án lehetnek a parkolóhelyeknek, a lakóink nagyon elégedettek, megszűnt gyakorlatilag a panasz, ami addig éveken keresztül napi szintű volt, hogy a saját lakóhely közelében egy belvárosi lakó nem tud csak negyed óra, fél órás körözés után parkolni, amióta vannak a kijelölt lakosságik éjszakára, azóta ezek a panaszok megszűntek. Ha ezeket a helyeket elfoglalják a carsharing autók, az megint csak a mi lakóinknak nem lesz jó. Itt szerintem ezeknek a társaságoknak kell felhívni a figyelmüket, a carsharing autókat bérlők számára, hogy nem állhatnak meg ilyen helyeken, és ezzel nem a mi kárunkra van kezelve az ő problémájuk, akik egyébként ilyen 30 ezer forintot most fölemeljük, de egészen megalázóan kevés díjat fizetnek azért, hogy a mi közterületeiken parkoljanak. Természetesen van társadalmi haszna, én ezt nem vitatom, de ebben már egy nagy kedvezményt adunk, de az, hogy ők még ezeken a helyeken parkolhassanak, azt semmilyen módon nem. Én biztos, hogy nem támogatom. A következő az ugye a 25%-os kedvezmény adása. Ez szerintem nem arra fog motiválni, hogy mivel ugye bérletvásárlással, tehát árukapcsolás van, itt össze van kötve azzal, hogy 25% negyedével kevesebbet fizest valaki a parkolásért, ha megvásárol egy BKK bérletet, legyen az bármilyen időtartalmú, nem arra fogja őt motiválni, hogy BKK-val járjon, hanem arra, hogy többet járjon autóval, hiszen olcsóbban tud parkolni. Tehát ez szerintem egy pont a kontraproduktív intézkedés lenne. Úgyhogy én ezeket a módosítókat biztosan be fogom adni, de az biztos, tisztelt bizottság, hogy azok a parkolással kapcsolatos reformok, amik az előző közgyűlés elején elindultak, és azokból elég egyébként nagyon sok minden jellemzően a lakosság számára nagyon hasznos eredmény született is, ugye a egységes zónák, stb. Ami már 2020-ban, ugye 20-ban volt az előző módosítás megtörtént, annak ez a folytatása gyakorlatilag arról szól, amit akkor nem lehetett bevezetni Budapesten. Az átláthatóság, a takarékosság, és egyébként az egyszerűbb szabályozás felé megy ez a javaslat, mindenképpen támogatandó. Az, hogy meg tudjuk-e tiltani a készpénzes fizetést, szerintem ez egy jogvita lesz, ezt a kormányhivatal valószínűleg meg fogja kérdőjelezni. Az, hogy mi tudunk-e a Budapesten keresztül a Nemzeti Mobilszolgáltató megkerülve parkolási díjat szedni, akinek ugye monopóliuma van ezen a területen, az szintén megkérdőjelezhető, ezt is valószínűleg meg fogja a kormányhivatal támadni, de az, hogy ebben mi határozott lépéseket tegyünk, az szerintem rendkívül fontos és helyes, és hát sajnos a második ezzel kapcsolatos előterjesztésnél, ami azt vizionálja, hogy 15 autóval fogunk parkolást, ellenőrzést végezni, ez egy teljesen más kategória, ezekről majd holnap elmondom a véleményem, bocsánat, elnézést kérek, ugyanis még próbáltuk ezt a módszert. Tehát mi Vitézi Dáviddal ellentétben parkolást üzemeltetünk, és ezt a módszert is kipróbáltuk, úgyhogy majd holnap elmondom a tapasztalataimat. Tehát kérem a frakciókat, hogy mindenképpen támogassák a parkolóautomaták üzemeltetése, amelyek körülbelül 5%-át hozzák a parkolási bevételnek, a költségeink 20%-át viszi el, de ettől függetlenül én is azt gondolom, hogy Magyarországon törvényes fizető eszközzel lehessen bármilyen szolgáltatást megvásárolni, ezt ki kell találni, amihez nem biztos, hogy jó ötlet az, hogy mondjuk egy önkormányzat vegyesboltokkal vagy benzinkutakkal kössön szerződést a parkoló jegyei árusítására, de ez majd egy következő lépés lehet. Köszönöm szépen. Akkor most adnám meg vezérigazgatóasszonynak a szót.
Köszönöm szépen. Csak nagyon röviden a Budapest Go-ról. Egyrészt nagyon örülök, hogy mindenki így szereti a Budapest Go-t. Mi is egyrészt nagyon szeretjük, másrészt nagyon büszkék vagyunk rá, mi csináltuk meg. Én azt merem állítani, hogy az önkormányzati szférában nagyon dinamikusan, körülbelül 11 hónap alatt, onnantól, hogy kitaláltuk, hogy ez így meglegyen, és el is indult 2022. február 14-én végül. Azóta ugye több mint 6 millió letöltésen van túl, és 1,5 millió regisztrált felhasználóval, és pont ez adja a kihívást. Sokkal könnyebb valami kezdő, kvázi agilisan kis applikációt indítani, mint amikor már van egy nagy rendszerem, és arra kell egyébként egy teljesen új funkciót ráépíteni, mert ahogy azt elnök asszony is ugye említette, itt nem arról van szó, hogy az NMZRT-nek a backendjét egy interfészen keresztül behúzom, hanem gyakorlatilag föl kell építenem egy parkolási teljes rendszert folyamatokkal, stb. Együtt, úgy, hogy amit mi egyébként támogatunk, hogy közben építjük az ügyféltörzset, a CRM rendszert azért, hogy mindenféle ilyen kereszkedvezményeket Budapest Go-n keresztül vásárolt termékekre utána érvényesíteni tudjunk. Tehát, hogy ez ennél egy komplexebb rendszer mostanra, és én inkább olyat szeretek vállalni, de aztán tudom, hogy tartok, és amit meg is tudok tervezni, ugye erre egyelőre nincs lehetőség, mert egész pontosan még nem tudom, hogy mik az elvárások, nagyságrendileg nyilván ki tudom találni, de én nagyon szeretném, hogy legyen egy világos üzleti specifikációnk, és az alapján egy megtervezett rendszer, és akkor tudom egyébként egészen pontosan megmondani, hogy ez mennyi idő, de nyilván úgy lőttük be, hogy ez szerintem tartható. Nem tartanánk azt felelősnek, hogy gyakorlatilag a budapestiek teszteljék először ezt az egészet. Muszáj rendesen kitesztelni egy ilyen rendszert ennyi ügyféladattal, úgyhogy nagyon röviden ennyi volt a háttérben. Köszönöm.
Köszönjük szépen. Hú, nem láttam, hogy ki jelentkezett először. Szalai Piroska, parancsolja.
Igazából én nekem egy kiegészítésem van, de az előtte elhangzottakból elnök asszony és vezérigazgató asszony is hasonlókat mondott, hogy nem az automaták megtartása mellett érveltem, hanem amellett, hogy mindenképpen oldjuk meg, hogy készpénzzel szolgáltatást vásárolhasson magyar állampolgár Budapesten. Ezt a dolgot mindenképp oldjuk meg, míg az automatákat leszereljük alapvetően. Egyébként meg a P plusz R rendszerekre is el tudok képzelni innovatív megoldást, tehát nem csak az, hogy most vásárolunk földterületeket, és ott kialakítunk egy nagy parkolót. Ezeket az innovatív megoldásokat lehet, hogy Budapestnek kell először meglépni Magyarországon, és nem várhatjuk, hogy egy kisebb település meglépje. Köszönöm szépen.
Köszönjük szépen. Kaltanáker Dániel.
Köszönöm. Én is lehet, hogy félreérthetően fogalmaztam, hogy én sem gondolom a parkolóautomaták megtartását szükségesnek, csak lehet, hogy itt bonyolultan, vagy többszörösen összetett mondataimban ez elveszett. Nekem csak egy majdnem ilyen félig ügyrendi, hogy lehet, hogy lemaradtam valamiről, csak most a elnökasszony úgy fogalmazott talán a második módosító javaslatával összefüggésben, amit ugyan még nem láttam, hogy valamennyi várakozási zónában a hétvégi parkolást ellenzi. Legalábbis én így jegyzeteltem le magamnak, hogy amit én látok előterjesztés az alapján csak az A és a B várakozási övezetben kerülne bevezetésre, és nem valamennyiben. Hogy azért kértem szót, hogy van-e olyan előterjesztés, ami kiterjesztené a C és a D-re is, csak nem láttam, vagy nem tudok róla.
Én értettem a mondatot, hogy valamennyi ebben az esetben bármelyiknek a szinonimája volt. Tehát, hogy egyikben se támogatja a polgármester asszony. Itt arra legyünk óvatosak, hogy szerintem az borzasztó nagy siker volt, hogy négy kategóriával egyszerűsítettük. Tehát A, B, C és D zóna van. Ha ezen belül elkezdünk most hétvégi parkolással játszani, akkor létre fog jönni egy E zóna. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy a B zónába tartozó Városligetben lehet hétvégén parkolni, de máshol nem, akkor ez valójában egy elzóna lesz a végén. Szerintem azt közösen is ugyanazt tartjuk, hogy az, hogy leegyszerűsítettük, és nincsen 1000 parkolási zóna Budapesten, az már jó, ezért inkább a nyilván polgármester azt mondja, dönt, hogy mire megy, be a módosító, az új típusunál ezt tudjuk kezelni. Nézze meg képviselő úr azt az előterjesztést, amit elfogadott a közgyűlés ennek kapcsán, a József, a Terézvárosit. Egyébként minden egyes kerületi megállapodás bejön majd a közgyűlés elé, mert ugye ezt a közgyűlésnek kell elfogadnia. P plusz R-nél ott lesz egy közös módosító Vitézi Dáviddal. Nyilván nem az új P plusz R-eket csinálunk, hanem a meglévőnek az árazásával. Itt csak annyit mondanék, hogy szerintem az ingázók kezelése nem jó abban a szempontból, hogyha behozzuk őket a városba, és itt rakják le az autójukat egy P plusz R-be. Az a jó, hogyha ahonnan jönnek, ott rakják le az autót, és közösségi közlekedéssel hordjuk rá a városra. Próbálkozott az előző városvezetés Békásmegyeren, és talán Csepelen P plusz R parkoló létrehozásával nagyon-nagyon sok fa, nagyon nagy költség, 200 parkolóhely. Tehát ezeknek nem nagyon van értelme, mert most gondoljon be, az ön számaiban hozzád a 200 parkolóhelyet a városon belülre nem oldja meg. Itt arra kell megállapodni az agglomerációsokkal, hogy ott rakják le az autókat. Gyorsan ezeket akartam köszönni.
Köszönöm szépen, még egy fél mondat a kerületi és fővárosi megállapodásokkal kapcsolatban. Ugye nem véletlen, hogy még csak egy ilyen megállapodás van. Mi is azt tapasztaltuk ennek a letárgyalása kapcsán, hogy egyszerűen nem lehet ráhúzni, itt nem lesz egy ilyen típus szerződés, mert nem tudtuk olyan formába önteni, mint amilyen például Terézvárosban van, annyira eltérőek a különböző kerületek, tehát egyszerűen nem lesznek ilyen. Ezért is kell szerintem is legalább egy év arra, hogy valamennyi kerülettel ezt meg lehessen kötni. Viszont az, hogy milyen szankcióval fenyeget ezért a főváros, ez már sokkal felháborítóbb, és ezt nem is tudjuk tolerálni. Tehát onnantól kezdve, ha valakinek ezt nem sikerül, mert nem tud megegyezni a fővárossal, ne legyen visszavonva a parkolási zóna, és ott ne lehessen parkolást üzemeltetni. Ez nagyon zsarolás szagúnak hangzik, de majd holnap biztos megnyugtat e felől minket a városvezetés. Gál József képviselő, röviden.
Köszönöm. Röviden, hogy a P+R kapcsán én is azt akartam mondani, főigazgató úr, hogy a legjobb megoldás az, hogyha az agglomerációs településeken belül például vasútállomás mellett van egy olyan P+R, ahol le tudják tenni az autójukat, csak ehhez nem kell lennének azok a fejlesztések, amiket Lázár miniszter úr leállított, hogy Budapesten sokkal jobban tudjuk fejleszteni például a vasút közlekedést, és ne 100 milliárdból fejleszünk M100-ast.
Nagyon szépen köszönöm, további kérdést, hozzászólást nem látok. Kérném szépen a bizottság tagjait, hogy elsőként az 1A javaslatról szavazzunk most. A bizottság 6 igen és 4 tartózkodás mellett a közgyűlésre tárgyalásra alkalmasnak találja az előterjesztést. A második pedig az 1B javaslat, ugyanebben a témakörben kérem, hogy szavazzunk most. Bocsánat, 5 igen és 5 tartózkodással elutasítottuk a... De azért akkor megváltoztatom, és... Hogy...
Lehet tárgyalni.
Lehet tárgyalni, persze, fogjuk is tárgyalni. Köszönöm szépen. A következő napirendi pontunk pedig a BKK, illetve a BKV ZRT finanszírozásával kapcsolatos döntések meghozatala. Főigazgató úr fog segíteni a döntésben.
Nagyon szépen hangzik a szöveg, nyilván ez valójában csak arról szól, vagy csak, tehát hogy arról szól, hogy legyen egy likviditási védelmű a BKK-BKV finanszírozás mögött, ez egy cash pool szerződés, vagy számla hitellel. Ugye az előző közgyűlés döntött arról, és megbízást adott arra a két cégnek, hogy kezdjenek el felmérni ennek a lehetőségét, hogy hogyan lehet, miután egymást finanszírozza a rendszer, hogyan lehet közös folyószámla hitelkeretpult felhasználni. Azok a vizsgálatok kimutatták, hogy logikusan, ami az előterjesztésben is van, hogy ez segítséget ad, és jobb kondíciókat lehet ezáltal elérni. Ez egy 30 milliárdos folyószámla hitelkeretpult lenne, amit a két cég használhatna. Eddig ez 21 milliárd volt külön-külön. Az elején ugye beszéltem arról, hogy egyenlőtlen a főváros likviditási ingája, hiszen a iparűzési adó bevételi pontokban van valami fajta bevétel, hiszen normatív finanszírozást azt a nettó finanszírozás keretében levonják, meg se kapjuk ezeket a pénzeket, tehát érdemben. Március 15-én, május 31-én és szeptember 15-én van a városnak bevétele, és ezt kell kiegyensúlyozni ezzel a finanszírozási technikával. Az ajánlatok több banktól érkeztek be, ahogy az előterjesztésben is van. Fontos, a közgyűlésnek nem arról kell döntenie, hogy a konkrét szerződéseket jóvá hagyja, mert ez vezérigazgatói kompetencia, hanem arról kell dönteni, hogy a cash pool szerződést jóvá hagyja, illetve az ezt szolgáló keretszerződést jóvá hagyja. Az előterjesztésben is szerepel, hogy a kamatlábok ugye a buborhoz vannak igazítva, 0,8 és 1,25 között változnak, ugye a finanszírozói bankoknak. Hogyha ez a konstrukció nem áll rendelkezésre, akkor a finanszírozás januárban nehezen biztosítható, hiszen az év eleje, ahogy jeleztem, a március 15-e miatt saját finanszírozásban történik meg a két cég esetében. Főleg nyilván a fővárosnak adnia kell pénzt, mert önmagában ez nem elegendő.
Köszönjük szépen, Deselák Károly parancsoljon.
Köszönöm szépen a szót. A főigazgatótól kérdezném, mert ez egy tök jó rendszer, egy működő rendszer, hogy más cégeinknél, hogy ennek lehet-e folytatni ezt, tehát folytnak-e vizsgálatok, vagy, mert kerületekben is ugye javasolgattuk már több helyen, hogy a önkormányzati cégek között legyen egy ilyen védőháló, mert ugye hol itt van pénz, hol ott van pénz, hogy ez a fővárosnál ez kiterjesztődik-e. Köszönöm.
Ezt vizsgáljuk, nyilván ennek a tapasztalatait nézzük meg. Ugye most még ebben az első fázisban egy manuálisabb rendszer is később fog ez fölállni teljes mértékben. Azért itt van egy egyetemű, a BKK-t finanszírozza, de a kettő közötti relációban lehet napi likviditás menedzsmentet csinálni, mint amit egyébként többek között most is csinálnak a cégek, de megnézzük majd a többi cégre, ki tudjuk-e terjeszteni, és van-e értelme.
Köszönöm szépen, további kérdést, hozzászólást nem látok. Kérem a tisztelt bizottsági tagokat, hogy szavazzunk az előterjesztésről. Most. Hat igen és négy tartózkodás mellett elfogadtuk a javaslatot. A következő napirendi pontunk a BKV Zrt. 2024-es negyedévi likviditási hiányának az áthidalásához szükséges az adóhivatal által a BKV részére engedélyezett fizetési halasztásról való döntés. Főigazgató úr, parancsoljon.
Szintén az elején azért egy keretet adtam ahhoz, hogy milyen helyzetben vagyunk. Ennek itt van egy egyértelmű lenyomata. Üzleti tervet úgy tudtunk tervezni a BKV esetében, hogy nem eredmény szempontból, hanem likviditási szempontból van egy áthidalandó összeg, amit praktikusan azzal tudjuk kezelni az elmúlt évekhez hasonlóan. Úgy tudjuk kezelni, hogyha 2025. januárjára toljuk át, illetve első hónapokra toljuk át ezeket a kifizetéseket. Egyébként nem vagyunk képesek akkor a GST alapján megfelelni az év végének. Ezért tulajdonképpen a szokott hangszerrel játszunk, a szokott eszközökkel és minden módon. Ezt tudom erre mondani, tehát a BKV-t és a BKK-t is arra kértük, hogy szállítói kifizetések átütemezését, illetve ilyen módon a NAV-val történő megállapodást hajtsák végre. A NAV ezt jóvá hagyta részletfizetésben, és előrejelzzük az anyagban, hogy a november és a december vonatkozóan is kérni fogjuk ezeket. Ugye ezek majd akkor jönnek alkalmatán a közgyűlés elé, hiszen mindig csak ugyanazt azt a hónapot lehet kezdeményezni, amelyikre vonatkozik a befizetési kötelezettség. Úgyhogy ez az évvégi menedzseri szempontjából fontos, hogy ezt végre tudjuk hajtani. Köszönöm.
Köszönöm szépen, Szalai Piroska, parancsoljon.
A anyagban nem igazából találtam olyan dolgot, azért kérdezek rá, hogy mióta zajlik ez a görgetés, hány évre visszamenőleg gondolkodhatunk ilyenbe, illetve minden negyed évben, vagy minden hónapban történtek ilyen görgetések, vagy volt időszak, amikor utolértük magunkat?
Most utolértük magunkat, tehát szeptember végig utolértük magunkat. Ez az évvége menedzselése szempontjából kell.
Ezt most értem.
Tehát, hogy emiatt van. Tavaly nem kértünk, de tavaly előtt igen, alkalmaztuk ezt az eszközt a NAV esetében. Ugye az évvégi szállítói átütemezéseket azért azt alkalmaztuk tavaly is, meg tavaly előtt is, tehát ezt aktívan élünk ezzel. De tulajdonképpen ez mindig egy ugrás az időben év végén. Nekünk tényleg nagy a különbség abban, hogy egy perc között, ami történik a államháztartás szempontjából. Tehát ezért kell nullán zárnunk december 31-én a folyószámla hitelkereteket.
Deselek Károly, parancsolja.
Köszönöm szépen. Csak a lelki egyensúlyom megnyugtatására egy igen. Tehát ha jól értem, az állam alul finanszíroz minket, mint főváros, plusz még elvesz ugye a szolidaritási adót, és ezért még 200 millió forint kamatot fizetünk a NAV-nak. Igen, de úgy, hogy azért kell a NAV-tól részletfizetést kérni, mert alulfinanszírozottak vagyunk, de a 6,5%-os kamatot az felszámolja. Köszönöm.
Ez így történik, és a folyószámlahitel után is kamatot kell fizetnünk, meg a fakturálás után. Tehát sajnos ez, én nem örülök ennek, hogy így van, mert ez pénzünkbe kerülhet ebből a, amit kamatokra elmegy összesen, a, csak a közlekedés szervezői ág finanszírozása esetében, ahol már érdemben lehetne buszokat venni, csak most egy banális példát.
Köszönöm szépen, nekem egy olyan kérdésem lenne abból a Tibor vezérigazgató úr felé, hogyha jól értem, ugye ez a NAV halasztás, ez 2,8 milliárd forint, amit ugye majd 25-ben kell csak részletekben megfizetni, viszont ez a 2,8 milliárd forint, ez egy 27 milliárdos finanszírozási hiánynak a része. Ezt jól értem? Akkor mi van a többi 25 milliárddal? Ja? Akkor ne adja.
Nyugodtan, de.
Igen, köszönöm szépen a lehetőséget. Ugye üzleti terv szerint is mi már nagyjából egy 35 milliárdos likviditási hiány volt, ami a BKV-t tervébe be kellett építeni. Ezt tudtuk, ez évközben csökkent, nagyságrendileg egy 7 milliárd forinttal már csökkentettük ezt a hiányt. Ez részint kevesebb költségfelhasználásból volt, vagy az energiáraknak a csökkenéséből volt, és tulajdonképpen elérkeztünk egy olyan hiányhoz év végéhez, ezt meg kellett oldani a BKK-val együtt. Ugye a BKK nem tud negatívba zárni, ezért mint a végén levő szervezet, megpróbáljuk ezt megoldani. Ezt különböző technikákkal tudjuk megoldani. Ez valóban csak egy része ennek. Egyébként ez az első rész, ez most 1,3 milliárd forint, amit a NAV engedélyezett, erről van itt most szó. Mi szállítói számlákat ütemezünk át a következő évre, közel 10 milliárd forint értékben már a NAV-val együtt, tehát ezzel is a likviditást próbáljuk segíteni, illetve a BKK tud olyan, ugye a BKK tud előlegeket finanszírozni még a következő évek terhére, tehát ez egy része valóban, ahogy az elnök asszony mondta, egy likviditási hiánynak, amit a következő éveket fog majd terhelni. Számvitelileg egyébként a két cég dolgozik azon, és valószínűleg nullán fog zárni számvitelileg a BKV ZRT, csak ugye itt a számviteli eredmény és a likviditás eltér már évek óta.
Köszönjük szépen. Porsche. Bocsánat, akkor elnézést, csak nem láttam a sorrendet. Parancsoljon, Szalai Piroska.
A legelső tájékoztatókban is egy picit hiányoltam, de tájékoztató, tehát ott nem igazán akartam hozzászólni, de most már mindenféleképpen föltenném azt a kérdést, hogy mekkora pénzügyi költségeket jelent éves szinten összességében, összesítve nem csak a hivatalnak, az intézményeknek, hanem mindenkinek összesítve a város finanszírozása, és hogy növekedett ez a finanszírozási költségrész az elmúlt 2-3-4-5 évben. Köszönöm szépen.
Parancsolja a főigazgató.
Fejből tudom mondani a mi kamat kiadásainkat, de azok azért növekedtek, nem azért, mert hitelt tudtunk felvenni, hanem mert rohadtul nem tudtunk már, bocsánat, hitelt felvenni, hiszen nem engedte a kormány, hanem az előző évek kamat kiadásai növekedtek a bubor miatt. Amikor átvettük ezt a város, körülbelül 3 milliárd volt a kamat kiadás, a 23-ban ez 20 milliárd fölött volt, egy láncidára. És 24-ben az idejében körülbelül ilyen 14-15 milliárd forint. De ez csak azok a hitelek, amiket az elővárás vezetés vett, és ez csak a kamat. A tőketörlesztés ennek a városnak az 6 milliárd forint, jövőre ez növekszik 7,2-re. A faktoring költsége az ugye szintén buborhoz kötött, az körülbelül számoljunk 1,9 milliárd forinttal per év. Hát ha a bubort emeli baromira a monetáris tanács, akkor ennél rosszabb a helyzet, ha esetleg csökkenteni, akkor sokkal jobb lenne. Ezért mondom, hogy ezeknek nem örülök, de hogy az alternatívája az, hogy esetleg nem fizetjük ki ezeket, de akkor meg nem működik a város, tehát az a baj, hogy ezekkel. A cégeknek a folyószámla kamat kiadásait azt én nem tudom fejből, ezeket összesítenünk kellene, mert egyébként most csak a két cég van, de azért más cégeink is használnak évközben a folyószámla hitelkeretet, hogyha ez szükséges. Szóval azért, ha ezt így összeadja a mieinket, a faktorálást, akkor ebből azért kijön mondjuk, hogy évente egy láncid, és el tudunk kezdeni egy újabb hídnak a felújításának a tervezését. Ekkor összegről beszélünk.
Köszönjük szépen, alelnök úr!
Köszönöm szépen! Vezérigazgatót kérném fel, hogy meg tud osztani némi tapasztalatot, vagy ilyesmi, hogy nagyon jó volt hallani, hogy például most akkor beértük magunkat, nincs egy ilyen gördülő összeg, amit tolunk magunk előtt. Ugyanakkor év végén persze a pénzügyi kreativitásnak minden megoldását kell használni, de előbb-utóbb ez valahol vagy a lehetőségek akadályába ütközik, vagy nem tudom, vagy a főváros, vagy a józanparaszti ész képez valamilyen limitet. Én csak kíváncsi vagyok arra, hogy arra számít vezérigazgató úr, hogy ez a későbbiekben egy rendszeres, vagy egyre nagyobb kihívás lesz évvégenként, illetve még azt akartam említeni. Ja igen, hogy ami a hitelállományt illeti, hogy persze én is tudom, hogy legtöbb, főleg folyószámlahitel azok buborhoz vannak kötve, de főleg ami esetlegesen hosszabb távú nem lenne célszerű a valamilyen szinten diversifikálni a kamatokat, van olyan, amit fixálni lehet, főleg a mostani ingadozó kamat környezetbe, ez is egy esetleges szempont lehet stabilitás érdekében.
Hát ez ugye ezek kitárgyalt hitelszerződések, tehát hogy ez a bank is kell, hogy ő engedjen egy oldalon a kamat szintből, ez azért kötve hiszem. Egyébként bubor felár szempontjából nem rossz kamatozásúak ezek a hitelek, a bubor az borzasztó, na szállt el. Tehát mondom, ez a hitelállomány, ez kamat szinten ki lehetett finanszírozni 2 milliárdból, 3 milliárdból per év. Most meg elment 20 milliárd fölött, most meg visszament 15, és ez csak a bubor. És erre nem hiszem, hogy egy bank is azt mondaná, hogy ő lemond a kamat feláról. Ugye annyit hadd mondjak, hogy üdvözlöm a valóságban a bizottság tagjait. Tehát, hogy amikor az előterjesztések jönnek arról, még mire lehetne költeni, akkor mi ezzel küzdünk évek óta. Tehát azzal, hogy év végén, amit olyan egyszerű elmondani, hogy hát akkor a likviditási kreativitás az határtalan, nem határtalan, ez kipukkad előbb-utóbb. De hogy ennek az alternatívája, azt nem látom, mert ezek közszolgáltatásokat, amiket működtetnünk kell. Enélkül sem gazdasági növekedés, se semmi más nincsen ebben az országban. Tehát mi ezzel harcolunk, és hogyha évvégén, ugye azért óvnám meg szegény vezérigazgatót, mert ő végrehajt ebbe a történetben, már bocsánat a dolgot, mert ő az van, hogy akkor ennyi pénz van, old meg belőle. És ő ezt jelzi, hogy nem tudja, és akkor mondom neki, de hát nagyon ügyesek vagytok, és akkor valami történik. És nem az van, hogy a főváros nem meg áll a pénz, és nem adjuk oda, mert hogy ugyanezt csináljuk most évvégén mi is, hogy hogyan tudunk úgy játszani a szállodai számlákkal, hogy az egyébként be nem érkező kormányzati pénzeket, például a trolit, például a Láncid 6 milliárdját, azokat valahogyan ki tudjuk mozogni ebben az évvégében. Ugyanez a szabály vonatkozik ránk. Tehát görgetünk. Valójában persze tök jól néz ki, hogy szeptemberig utolértük magunkat, de nem utolértük utol magunkat, ez egy fikció, hiszen benne van a rendszerbe kódoltan egy hatalmas eszközállomány lerohadás. Nem tudunk olyan ütemben fejleszteni, bocsánat, pótolni. Nem fejlesztés, a pótlásról, amit egyébként kellene ennek a városnak. 2012-ben megcsinálta ez a város azt a kimutatását, hogy a vagyonelemeinek a 21. századi adattív pótlására mennyi pénzre lenne szükség évente, és ha mai árakra átszámom és kiveszem belőle az iskolákat, akkor ez még mindig 100 milliárd forint fölött van. Ezzel szemben idén 15 milliárdot, hogyha meg tudunk csinálni fejlesztésekbe. 15-öt. Köszönő viszonyban nincs a kettő egymással.
Gyaloghídra remélem fog jutni. Porcser, alelnök úr, parancsolja.
Köszönöm, nagyon gyors leszek. A likviditási kreativitás nem pozitív jelzőként mondtam, én is ilyenkor inkább aggódom, hogy nehogy túl feszítsük a húrtot. Mindig van mozgástér, de alapvetően az lenne az ideális állapot, hogy ezeket elkerüljük. Megértem, hogyha a fővárosnak vagy a BKV-nak limitált mozgástere van ezen a téren, ugyanakkor meg valahol meg kell húzni a határt. A másik pedig, hogy buborra visszatérve egyértem, hogy a bubor teszi ki a legnagyobb részét, de az se fog most megállni, az tovább fog mozogni, persze csökkenhet is, vagy lehet egy inflációs környezet, ahol szintén emelkedni fog. Szóval annak az instabilitására akartam felhívni a figyelmet, és a kamatköltségek stabilitása érdekében merült fel ez a diversifikációs szempont, persze a bankok közreműködése is kell ehhez.
Köszönjük szépen, vezérigazgató asszony Walter Katalin, BKK.
Csak szerettem volna röviden azért a számokat tisztában tenni. Messze vagyunk attól, hogy a hullabda effektust utolértük volna. Tehát az idei évben, ha volt ugye egyszer 30 milliárd forint forgóeszközhitelünk az első fél évben, és van egy 50 milliárdos faktoringunk, tehát 80 milliárd forintról beszélünk, plusz a két cégnek együtt idén 21 milliárd forint folyószámlétele van. Csak ugye a 30 milliárdnak, tessék?
Az
21 milliárd volt a két cégnek együtt a folyószámlahitele. Csak ugye a 30 milliárdot azt visszafizettük szeptemberben, és a 30 és a 21 gyakorlatilag, tehát ez az 51 az, aminek az év végén nullán kell állnia. A faktoring az egyetlen, ami átnyúlhat a két év között. Erre az idei évben volt ugye utoljára lehetőség. Tehát jövőre ilyen szempontból másra van szükség. A folyószámlahita önmagában, vagy a forgóeszközfinanszírozás nem egy ördögtől való dolog, az egy teljesen normális közgazdasági eszköz, nyilván finanszírozási költségoptimalizálás mellett. Attól beteg a rendszer, hogy december 31-én nullán kell lenni. Tehát innen jönnek egyébként ezek a témák, hogy akkor még pluszban NAV részletfinanszírozás, plusz költség mellett, stb., mert akkor csupa olyan dolog kell, ami nem esik bele a stabilitási törvényben. És még egy dolog talán, persze, hogy bizonyos helyzetekben sokkal jobb a fix kamat, de ugye ez általában beruházási hitelek és hasonló konstrukciók mellett elképzelhető, viszont arra nem kapunk engedélyt. Ugye az csak kormányengedély mellett lehet, tehát a BKV-nak is nem tudom mióta áll a kormánynál egy konkrét kérelme eszközfinanszírozásra, tehát felújításokra, busz, villamos, stb. Beszerzésekre, ezeket nem hagyja jóvá a kormány. Ilyen beruházási hiteleknél persze lehetne kamatköltséget teljesen másképp tárgyalni és optimalizálni, de erre így nincsen lehetőség, és a forgóeszközhiteleknél pedig alapvetően marad a Bibor plusz.
Köszönjük szépen, további kérdést, hozzászólást nem látok, kérném, hogy erről a határozati javaslatról szavazzunk most. Hét igen és négy tartózkodás mellett a bizottság támogatja a határozati javaslatot. A következő napirendi pontunk pedig a felügyeletünk alá tartozó költségvetési szervek által elismert tartozás állományról és annak a megszüntetéséről szól. Ezzel kapcsolatban végazgató úr elment. Én ezt úgy tudnám összefoglalni, hogy ezeknél az intézményeknél lejárt tartozás gyakorlatilag összesen 7,6 millió forintnyi van, 60 napon túl lejárt pedig 5,5 millió forintnyi, tehát minimális a fizetési fegyelem, az nagyon jó, kielégítően rendben van. Ezt ahhoz érdemes viszonyítani, hogy a bevételük 15 milliárd forint, a költségvetésük pedig 60 milliárd forint. Porcser Áron alelnök úr, parancsolj.
Igazából a főigazgató úrhoz lett volna a kérdés, nem tudom, hogy ő visszajön, vagy csak felteszem a kérdést, és akkor később. Szóval egyetértek, persze a maga az összeg az relatíve kicsi. Mi a teljes összeget is vizsgáltuk, a 850 millió forintot összesen, amiből feltűnő volt az, hogy 213 millió került hivatali informatikai feladatok ellátására. Ezen felül az idei tervben eredetileg több mint 1,7 milliárd volt eredetileg erre az összegre, vagy erre a tételre számva, és akkor az is át lett lépve, csak kíváncsi lettem volna, hogy erről egy kicsit több információt kaphatunk, de akkor egy ilyen későbbi kérdés kérdésként.
Hogy én is értsem, ez ugye 23 intézmény plusz a hivatal. Tehát, hogy 11 szociális intézmény, 6 kulturális intézmény, 6 köznevelési intézmény, plusz az egész hivatal, ennek a 1 milliárd forintos...
1,7 milliárd forint, és csak kíváncsi voltam, hogy az alapvető terv, az miért lett túllépve, és alapvetően, mivel a hitelnek is gyakorlatilag a harmada informatikai eszközökre van, csak egy kérdés.
Értem. A hivatal munkatársa szerintem erre tud válaszolni főigazgató helyett. Parancsoljon. Gazdasági igazgatónk. Igen, bocsánat.
Jó, most lehet hallani? Köszönöm elnök asszony a szót. Tehát, hogy itt ez a tájékoztatóanyag a lejárt kötelezettségállományokat tartalmazza. Amit ön említett, az a szeptember 30-ai szállítói állomány, amiből nem lejárt állományok vannak, tehát szeptember 30-ával beérkeztek a szállítói számlák, amelyeket már rendeztünk. Tehát nem léptünk túl semmilyen hitelkeretet, hogyha ez a kérdése, és az amikor beérkezik egy licensznek a szám, mert a hivatalnál licenszdíj van többnyire szállítói részén. Tehát az 1,2 milliárd forintos beszerzési összeg vonatkozásában az többnyire licenszbeszerzésből tevődik, és a licenszeink azok úgy járnak le, hogy nem év végével, hanem többnyire év közben, és a nagy része ezek többnyire a szállítói számlák vonatkozásában a licenszeknek a díjai. De ha megnézi, a 897 millió forintos szeptember 30-ai állapotú szállítói tartozás, abból amúgy a szociális intézmények vonatkozásában is van egy 300, közel 300 millió, azt hiszem 297 millió forintos állományunk. Nekik meg ugye akkor érkeznek be az étkeztetésre vonatkozó szállítói számlák, ebben közüzemi díjak is vannak, de jelenleg arra nagyon ügyelünk, hogy az intézményi gazdálkodás nagyon szabályozott és nagyon felügyelt legyen. Ezt könyvvizsgáló asszony is kiemelte, hogy az elmúlt 3 évben nagyfokú javulást látott ezen a területen.
Köszönjük szépen, Számadó Tamás főjegyző úr.
Annyit szeretnék kiegészítésként, hogy akkor a képviselő úr erre a kérdésére írásban akkor részletezzük, hogy ez miből áll össze.
Köszönjük, Kaltneker Dániel, parancsoljon.
Köszönöm a szót. Nekem egy rövid technikai kérdésem lenne. Ha jól láttam, vagy jól értem, akkor a 7,6 millió forint lejárt tartozásból ugye 5,5 millió az egy leírható, talán azzal kapcsolatban már az áfát is visszaigényelték, ugye kiadta a behajtatatlanságit, de akkor van 2,1 millió, amivel kapcsolatban meg az előterjesztés is azt tartalmazza, hogy a számlák késedelmes beérkezéséből származott, hogy ez lehet, hogy mondom, és államháztartási ismereteim hiányával függ össze, de a polgárjogi ismereteimből adódóan a PTK 656.2 az a jogosulti késedelem kizárja a kötelezett késedelmét, tehát elképzelhető, hogy államháztartási szempontból itt késedelmes számlaként kell nyilvántartani, de egyébként meg polgárjogilag nem az, hogyha ő késedelmesen nyújtja be. Hogy ezt esetleg, most ez 2,1 millió forintot nyilván tudok ettől aludni, csak hogy ez miért kell nyilvántartani, hogy tanuljak.
Köszönjük szépen, több kérdést, hozzászólást nem látok, kérem a bizottság tagjait, hogy szavazzunk az előterjesztésről most. Hét igen és 4 tartózkodás mellett elfogadtuk az előterjesztést, az 5. napirendi pontunkról fogunk, vagy ezt fogjuk megvitatni, a Gulyás Gergely Kristóf képviselő a Diákváros projekthez szükséges a fővárosi önkormányzat hatáskörébe tartozó infrastruktúra és fejlesztési feladatok felmérése. Kérdezném, hogy az előterjesztő nevében esetleg bárki. Széchenyi Dániel.
Köszönöm szépen. Képviselőtársammal egyeztetve, hát arra nem hatalmazott fel, hogy előadjam ezt a dolgot, de arról biztosított, hogy áll rendelkezésére mindenféle kérdésnek a közgyűlésem, hogyha felmerül. Ugye maga az előterjesztés egyébként arról szól, hogy a Diákváros felépülésével és annak nyomán ugye rengeteg olyan várható infrastruktúrális fejlesztés is szükség lesz, hogy ezt az új városrészt integrálni tudjuk a város működésébe és életébe, és hát erre hívja fel a főpolgármestert, hogy egy ilyen koncepciótervet állítson elő, hogy ezeket az infrastruktúrális fejlesztéseket hogyan és milyen módon érdemes megvalósítani.
Nagyon szépen köszönöm. Nekem valóban több kérdésem lesz ezzel kapcsolatban. Például, hogy ugye ott nincsen fővárosi terület egyáltalán, tehát hogy majd mit fejleszt a főváros. Egyébként pedig ugye a Diákváros koncepcionális tervei tartalmaznak ilyen fejlesztéseket, amelyeket állami feladatként és állami beruházásban tervez ha jól tudom, most is az állam, de akkor holnap felteszem majd a kérdéseimet. Köszönöm. Ügyrendben, Kaltenekker Dániel parancsoló.
Nem biztos, hogy ügyrendi, csak hogy esetleg Széchenyi képviselő úr azt tudja, hogy a főpolgármester által tett módosító indítvánnyal kapcsolatban mi az előterjesztőnek az álláspontja, ha van rá mandátuma, hogy ezt esetleg közölje.
A rámódosító, én nem láttam meg, igen?
Én egy jegyzékben jeleztem, hogy ez a határidő arra tekintettel, hogy olyan tervek az egyébként a mi tulajdonú területen létrehozni tervezett diákváros kapcsán még nem állnak rendelkezésünkre, ami alapján bármilyen akár a környező területet érintő koncepcióterv pláne februárig elkészíthető lenne, illetve a főpolgármester úr tett lényegében egy kicsit hasonló tartalmú módosító indítványt ez az előterjesztéshez, amiben felkéri a főpolgármestert a közgyűlés, hogy a diákváros projekthez kapcsolódó infrastruktúrális fejlesztések állami beruházásként történő megvalósításáról folytasson tárgyalásokat a kormányzattal, a fejlesztések állami beruházásként való megvalósításáról szóló megállapodást terjeszti a fővárosi közgyűlés elé. Tehát ez lényegében arra irányul, hogy ezt állami beruházásként tételezi a javaslat.
Köszönjük szépen, nem tudtam erről, de akkor ez ilyen. Porcsere Áron, alelnök úr.
Köszönöm szépen. Én telefonom is közel. Nem, Daniel, te telefonod közel. Míg alapvetően az előterjesztéssel egyetértünk mi is, hogy tök jó, hogyha egyeztetnek, meg komoly infrastruktúrát kell akköré teremteni, ez másik kérdés, hogy kinek a felelőssége, de abszolút egyetértek a főjegyző úrra, hogy a tervek kellenek ahhoz, hogy ez az egész egy elszámolható és időben reálisan megvalósítható terv legyen, szóval hogyha az megvalósul, akkor szerintem produktív beszélgetések kezdődhetnek, és mi abszolút támogatni fogjuk ezeknek a kezdeményezését. Köszönöm.
Nagyon szépen köszönöm, nem látok további kérdést, hozzászólást kérem a bizottság tagjait, szavazzunk most.
Egyben a főpolgármester módosítójára.
Azt nem tárgyaljuk, az csak tájékoztató, én még nem is láttam, meg egyébként se jött még ide. Köszönöm szépen, tehát mármint, hogy szavazzunk, és utána megköszönöm. Igen, tehát 8 igen és 3 tartózkodással... A javaslatot elfogadtuk. Most pedig az átruházott hatáskörben döntésre ide került határozati javaslatokról fogunk dönteni. Elsőként még nyílt ülésen az északpesti szennyvíztisztító telep levegőellátás korszerűsítése első ütem vállalkozási szerződés egyes számú módosításával kapcsolatban. Kérdezném az előterjesztő, tehát a hivatalt, hogy kívánja az előterjesztést kiegészíteni, amennyiben nem. Képviselőtársaimat kérdezném, hogy van-e kérdés, hozzászólás. Teselek kolléga parancsoljon.
Köszönöm elnök asszony, nem tudom, ki tud rá választ adni, hogy ez az összeg, ez a 6 millió forint, ez a teljes összeg, vagy ez már megosztott összeg, mert hogy az én világomban az ár területen az árvíz, az nem olyan vízmajor. Tehát, hogy ebbe ezt a pluszköltséget azt nekünk fővárosnak kell az egészet fizetni, vagy a kivitelező is vállalt ebből összeget. Mert tehát nem egy meteorit csapódott be, hanem árvízen árvízkor.
Majd a kollégák kiegészítette, ez a 6 millió néhány százezer forint, ez az, amit a szerződésmódosítás folytán a főváros fizetne.
Ugye ez azért van, mert ki kellett takarítani újra ezt a bizonyos medencét, vagy nem tudom már, hogy hívják, majd elmondja a hivatal, és ez ugye nem szerepelt az eredeti szerződésben, és mivel csak ők tudják, speciális gépek kellenek ehhez, tehát nem tudtunk mást megbízni, vagy saját hatáskörben takarítani, ezért ezt ők csinálták, és ezt értelemszerűen pluszban ki is kell fizetni.
Így hallható vagyok. Tisztelt elnök asszony, tisztelt bizottság, Wolf József vagyok, az Emirodon a Kft. Jogi Közbeszerzés csoport vezetője. Társaságunk felügyeli a tárgyi beruházás műszaki előrehaladását, mint műszaki ellenőr és mint lebonyolító. A konkrét szerződés kapcsán a kivitelező feladata az volt, hogy az A vonal, az északpesti szennyvíztisztító telep biológiai vonalából is, azon belül is az A vonalat leürítést követően kitakarítsa. Itt a leürítést az FCM végezte, és egyszeri átöblítést, ez egy ilyen a nagyon durva iszap lerakódásnak a kiöblítését jelenti. Egyébként szennyvízzel, tisztított szennyvízzel, tehát értem szerint ez munkaterület munkavégzésre ezt követően még nem alkalmas. Magának a területnek a munkavégzése alkalmassá tétele, tehát a finom takarítása, a lerakódott iszap eltávolítása, fertőtlenítése, ez a kivitelező feladata volt. Ezt az építési napló tanúsága szerint ő elvégezte a nyár folyamán. Szeptember 17-én kapott értesítést az FCM-től, mint üzemeltetőtől, hogy a Dunai árhullám miatt ez egy vasbetonmedence földbe süllyesztve, és a megemelkedett talajnyomás miatt az FCM üzemeltetési gyakorlata, hogy ezeket az esetlegesen leürített műtárgyakat ilyenkor szennyvízzel vagy tisztított szennyvízzel tölti fel, pontosan azért, hogy a megnövekedett talajnyomás, talajvíznyomás ellensúlyozza, magyarán a műtárgynak a felúszás elleni védelmét biztosítsa. Ez azzal járt, hogy a kitisztított medencét szennyvízzel az FCM feltöltötte, majd az árhullám levonulását követően ismételten leürítette, átöblítette, és újból a vállalkozónak gyakorlatilag ezt a kvázi finom takarítást el kellett végezni, a többletköltség pedig az erre fordított munkaerőforrásnak a rezsióradiát takarja magában. Ezt az építési napló adataiból a műszaki ellenőr ellenőrizte, egyébként a megadott rezsióradiát e tekintetben elfogadta, és az erre fordított munkaidővel arányosan fogadta ezt a 6,3 millió forintos többletköltséget a műszaki ellenőr.
Köszönjük szépen! Parancsoljon, főjegyző úr!
Annyi kérdés, hogy jól értem a kérdést, tehát hogy ez nyilván a vállalkozó érdekkörén felmerült, okból merült fel ez a többlet feladat, az ő eredeti szerződése ezt nem tartalmazta, tehát ezért kerül ez módosításra a szerződés.
Köszönjük szépen, Kalta, neked, Dániel, parancsoljon!
Köszönöm, nekem annyi két kérdésem lenne. A szerződés módosításhoz adott árajánlat, amit a műszaki ellenőr elfogadott, az az eredeti általa benyújtott árazott költségvetésben szereplő árajánlat szerinti, tehát annak annak az árajánlatnak a mennyiséggel növelt értéke, vagy szorzata, vagy itt a eredeti munkanemhez képest növelt az adott munkanemre adott egységára vonatkozásában, tehát egy új árajánlatot tett. Tehát az egyik kérdésem. Egyébként mind a két válasz esetében elfogadható, csak szerintem ez fontos tudni, vagy hát a döntés meghozatalához egy fontos szempont, hogy a árajánlatkor megtett árakon számoljuk ezt a szerződésmódosítást, vagy új árakon. Ha igen, akkor mennyivel növelt rajta, mondjuk százalékosan. Nem értek egyet azzal, hogy a Deserek képviselő mondott, hogy a Viszmajor ne lenne Viszmajor, mert szerintem a legtöbb esetben ez Viszmajor nagyon speciális, hogy ez nem Viszmajor, tehát ez iszonyatosan speciális, de egy olyan technikai, vagy ehhez kapcsolódó kérdésem lenne, hogy van-e esetleg erre is, mint biztosítás eseményre kiterjedő biztosítás? Alapbiztosítások ezt nem tartalmazzák, de kiegészítő biztosítást lehet kötni, nyilván jó sok pénzért, hogy van-e ilyen esetleg?
Az első kérdésre a válasz az egyösszegű ajánlati ára, amit a vállalkozó megajánlott, illetve a szerződés ugye tartalmazza ennek a felbontását, amit az ajánlattal részeként benyújtott, az nem olyan részletes, tehát ez a takarítási munka nem nincs külön megbontva, tehát ez az eredeti egyösszegű ajánlati árából nem kiolvasható, hogy milyen egységáron történt. Ugye maga... A költségvetés meg van bontva, de azon belül pontosan ilyen takarítási munka, nem ilyen részletességű megbontás nincs. Ugye kiviteli tervek nem álltak rendelkezésre. Tehát ennek a többletköltségnek az elfogadása, ez emlékeim szerint 6700 valahány forintos rezsióra díja történt. Az építési naplóból levezetve, hogy hány ember hány napig dolgozott a medencék újbóli kitakarításán, nagyjából egyébként ilyen 5,5 nap 10 fővel számolva így került levezetésre.
Köszönjük szépen. Csoportvezető úrnak több kérdést, hozzászólást nem látok, és szeretném kérni, hogy az előterjesztésről szavazzunk most. Igennel elfogadtuk az előterjesztést, most pedig az utolsó egyben zárt napirendi pontunk következik. Kérném, hogy akik nem lehetnek jelen, azok hagyják el a termet.